Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral. Az érsekújvári jégkorongcsapatot magyarországi edző vezeti. A tapasztalt szakember egykoron játékosként, majd másodedzőként is részese volt a világelitbe jutott magyar jégkorong válogatottnak. Az edző tudását és képzettségét az új idényben is Érsekújvár jégkorongcsapatának szeretné átadni, amely elmondása szerint komoly kihívást jelent. Vajon mivel jár egy magyarországi edző által irányított topligás szlovák csapat vezetése? Gondolták volna, hogy nincsenek magyar nemzetiségű játékosok a csapatban? Ennek ellenére álmodhatunk-e egyszer olyan érsekújvári jégkorongcsapatról, amely legalább annyira össze tudja kovácsolni a magyar közösséget, mint az erdélyi Csíkszereda hoki klubja, illetve a Felvidéki Dac labdarúgó egyesület. Ismerkedjenek meg Majoros Gergellyel. A jégkorong szerelmesei nem csalódhatók.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat innen az érsekújvári jégcsarnokból, ahol Majoros Gergellyel, az érsekújvári jégkorong csapat HC Novézánki vezetőedzőjével beszélgetünk. Nem akármilyen dolog történt, hiszen 2021 januárjában először történt meg az, hogy egy magyarországi edző irányítson egy felvidéki szlovák extra ligában lévő csapatot. Elmondanád nekünk, hogyan is lettél az érsekújvári jégkorong csapat vezetőedzője?
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat először is. Igen, ez úgy alakult, hogy ugye a MAC Budapestnek, vagy MAC Újbudának voltam a vezetőedző az megelőző szezonokban, és ott a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségekre való tekintettel úgy döntött a vezetőség, hogy nem indít csapatot az extraligában az előző szezonban, és így az utánpótlásban vállaltam munkát. Ott tevékenykedtem a szezon első felében, ami olyan szempontból jól is jött, hogy akkor született a harmadik kisfiunk, és így több időt tudtam tölteni a családdal, jobban ki tudtam venni a részemet ebből. Aztán januárban jött a megkeresés Érsekújváról, hogy érdekelne ez a kihívás. Beszélgettünk erről a vezetőkkel, és akkor úgy döntöttem, hogy ebbe belevágunk, így kerültem Érsekújvára.
Mire számítottál, mi volt akkor a cél, ugye? Ha jól tudom, a tavalyi szezonban akkor vetted át a csapatot, amikor még nem dőlt el az, hogy mely csapatok kerülnek a rájátszásba, a play-offba, de végül ugye sikerült, és a HC Novézánki a rájátszásba került. Hogy élted ezt meg, illetve mire számítottál, elégedette voltál ezzel a sikerrel dologgal?
Igen, egy jó kezdésem volt túl az érsekújvári csapat az elmúlt szezonban, aztán valamilyen okból letért erről az útról, és hosszabb vereségsorozat vette kezdetét, és ennek a kellős közepén, mint később kiderült, a kellős közepén vettem át, hiszen miután átvettem, még azt hiszem, hogy öt meccset még elveszítettünk. Bár azt gondolom, hogy hamar sikerült az én elképzeléseim szerint alakítani a csapatot, és nagyon jól reagált a csapat, és hamar képes volt változtatni. Ez a játékképen látszott az első mérkőzéstől kezdve, az eredményezőn sajnos nem annyira, de utána, ahogy megszületett az első győzelmünk, utána egészen jó időszakokat tudtunk produkálni. Ennek következményeképpen jutottunk ugye a 7-10. Helyek közé, ami playoff kvalifikációt ért, és így kerültünk össze a Kassával, amely épp hogy kiszorult az első hatból, ugye a fix rájátszást érő helyek egyikéről, és ott 3-1-re győztünk a 3 győzelmig tartó párharcban, így jutottunk be a rájátszásba, amire én is azt gondolom, hogy mindenképpen büszkék lehetünk. Ez egy nagy dolog volt, pláne egy ilyen tradicionális csapaton keresztül, mint amilyen a Kassa.
És hát ugye azt is fontos megemlíteni, hogy a kassai csapatban játszott egy magyar játékos is, Vay Ádám. Milyen volt ellene játszani?
Hát én azt mondom, hogy azért ezen mi túl vagyunk, akik a profi sportban tevékenykednek. Ez ilyen dolog, egyszer együtt harcolunk az Ádámmal, például nyilván előfordult ilyen a válogatottnál, másszor pedig egymás ellen. Mindenki azt próbálja a legjobb tudása szerint segíteni, ahol éppen dolgozik, úgyhogy ezt tettük mi is mindketten, abban a szériában is.
Kassa után, ha jól tudom, akkor a Zólyomi csapattal kerültetek össze, az már egy kicsit más kvalitású csapat volt. De hát azt is fontos megemlíteni, hogy ez egy óriási siker volt már Kassántól jutni, hiszen Kassa egy top csapat, már a szlovák ligán belül, és nem akármilyen dolog, hogy az érsekújváriaknak sikerült legyőzni Kassa csapatát. Hogy fogadták a csapaton belül, illetve az edzők, vagy a másod edzők, hogy sikerült Kassát megverni?
Hát nyilván nagy volt akkor az öröm, hogy játszottunk egy nagyon érzelmes első mérkőzést Kassán, ahol kiválóan kezdtünk, egyik legjobb harmadunk volt, amit az elmúlt szezonban játszottunk, ott az első harmad. Majd utána letértünk erről az útról, és végül elveszítettük ezt a mérkőzést, de azt gondolom, hogy arra kiváló volt ez a meccs, hogy meg tudjam fogni ezt a pontot, és azt tudjam mondani, hogy mik azok a különbségek, amelyek okozták ezt a szélsőséges teljesítményt. Mi csináltunk nagyon jól, amikor nagyon jó volt az első harmad, és minek köszönhető az, hogy nem volt olyan jó a következő kettő, és ez ugyanett átment, és utána nagyon kiegyensúlyozottan tudtunk teljesíteni három mérkőzésen keresztül, megnyerve mind hármat végül. Ahogy mondod, az Zólyom az egy más szint volt, bár azt gondolom, hogy ott is büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Azt látni kell, hogy ugye elveszítettük a Brent Clarkot akkor a rájátszás és kvalifikáció előtt egy picivel, mert a kanadai U18-as, azt hiszem, vagy 20-as válogatott rendelkezésére kellett állnia, és ezért haza kellett utaznia, mert az aktuális Covid szabályok miatt olyan sok időt kellett karanténba tölteni, nagyon hamar el kellett mennie.
Furcsa szezon is volt.
Az egész szezon, igen, elég furcsa dolog volt. És ezzel elveszítettük tulajdonképpen az első számú hátvédünket, de ezt még tudtuk valahogy kezelni a Kassa ellen. A nagyobb baj akkor jött, amikor a Zólyom széria első meccsének talán első harmadában elveszítettük a Jakob Ellistőt, pedig az első számú centerünk, amit már nem sikerült pótolni. Tehát azt látni kell, hogy nekünk kisebb költségvetésű csapatként nincs akkora mélységünk, hogy ilyen időszakokat tudjunk úgy kezelni, hogy egy Zólyom szintű csapattal versenyképesek tudjunk lenni. Bár azt gondolom, bocsánat, ez azért talán túlzás, versenyképesek voltunk, de nyerni nem sikerült, úgyhogy nekünk az nagyon fontos, hogy a játékosaink hadrafoghatóak legyenek, és lehetőség szerint minél kevesebb sérülésünk legyen, mert még egyszer mondom, nincsen még egy sorni játékos valahol, akit ilyenkor be lehet vetni ugyanazon a szinten.
És tegyük hozzá, hogy Zólyom aztán később megnyerte a bajnokságot. Úgyhogy nem is volt elvárás, gondolom, a csapattól, hogy...
Nem is lehetett, persze, de én azt is gondolom, hogy ők kilógtak a mezőnyből egész szezonban, amikor lejátszottuk az én irányításomat, az első kört, minden csapattal találkoztunk. Tudom, ez mikor lehetett február vége felé, én akkor már mondtam a kollégáknak, hogy az Zólyom az egy más szint, mint az összes többi csapat, és ez be is igazolódott a végén.
Pénteken kezdődik az Extraliga, a szezon, és hát ugye van mögöttetek néhány felkészülési mérkőzés is. Több csapatot sikerült legyőzni, például a Grácot, de játszottatok a Fehérvárral is. Pénteken játszottatok a Nyitrával is. Milyen benyomásaid vannak, illetve sikerült a csapatnak felkészülnie a következő szezonra?
Nagyon furcsa piacon tevékenykedünk most. Én soha nem éltem ehhez hasonlót az elmúlt években. Egyszerűen nincs játékos a piacon, az a helyzet. Valószínűsíthető, hogy ez azért van, mert a koronavírus által legjobban sújtott szezonban, az előzőben, az East Coastban azt hiszem, hogy 16 csapat nem indult el, az AHL-ben pedig 2, ami azt jelenti, hogy ezek közül, a srácok közül, akik így munkanélkül maradtak, nagyon sokan abba hagyták és más irányba indultak. Majd most ez a 16 plusz 2 plusz a Seattle-vel 19 csapat tulajdonképpen egyszer csak megjelent a piacon, és elkezdte felszívni a játékosokat, és egyszerűen nincs senki, nem csak mi szenvedünk ilyen problémákkal, hanem például a Bécs is, mondjuk velük, amikor beszélgettem, amikor itt voltak, ők ugyanúgy keresik a top centerüket, de nyilván nem abban a kategóriában, ahol mi, hanem sokkal följebb, de ők se találják, és nagyon sok hasonló helyzetben lévő csapat van ismeretségi körömben. Ennek megfelelően most is azt kell, hogy mondjam egy héttel a rajt előtt, hogy nem vagyunk kész. Keresünk játékosokat, ennek megfelelően egy csomó játékerem sem tud készülni, például az emberelőnyünk, ahonnan most kulcsemberek hiányoznak, van akik sérülés miatt hiányoznak, van akik már azért, mert még alá se írtunk játékosra arra az adott pozícióra. De hát most ez egy ilyen helyzet, és ebből kell kihoznunk a legtöbbet. Visszatérve konkrétabban a kérdésedre, azt gondolom, hogy amink van, ami a rendelkezésünkre áll, abból kihoztuk a legtöbbet. Engem kellemesen lepett meg az, hogy az EBL vagy most már ICHL-es csapatokkal tudtuk játszani ilyen felállásban, legtöbbször 3-4 külföldivel mondjuk maximum. De azt is látnunk kell, hogy ha a vereségeinket nézzük, akkor kikaptunk Fehérváron hosszabbításba 2-1-re, kikaptunk a Bécstől itthon 1-0-ra, és utána a Fehérvártól itthon 4-2-re, ahol mindhárom meccsen kevés gólt lőttünk ahhoz, hogy nyerni lehessen, tehát azért alapvetően 3-4 gólt kell lőni ahhoz, hogy ugye egy csapat viszonylag kiegyensúlyozottan győzni tudjon, mi pedig ugye ezen a három meccsen lőttünk 3 gólt, ami nyilván kevés.
Sokan mondják egyébként, hogy az osztrák bajnokság erősebb, mint a szlovák liga, pedig válogatott szinten a szlovákok sokkal jobban állnak, mint az osztrákok. De miért van ez így? Vagy egyetértesz ezzel az állítással, hogy az EBL az szívvonalasabb?
Nem feltétlenül értek ezzel egyet. Ha az egész ligát tekintjük, talán igen. De a top csapatokban én nem látok nagy különbséget. De hát azt látni kell, hogy az EBL pontrendszere mondjuk megenged akár 12-13 légióst is. Mondjuk most már ők is lejjebb korlátozzák, de nyilván most, amiről beszélgetünk, az elmúlt évek tapasztalatai, és azokban az időkben még 12-13 külföldi is lehetett, míg a szlovák csapatokban csak 7, ez óriási különbség. Arról nem is beszélve, hogy azért az osztrák csapatok általában véve tőkerősebbek, mint a szlovák csapatok, tehát a külföldieket egy ilyen magasabb polcról tudják venni, ami...
Meg ott nem csak osztrák csapatok vannak, hanem ugye az Lozán is szerepel, csehországi csapat is van, szlovén is volt, tehát hogy azért ez elég ilyen nagyobb merítést.
Igen, bár inkább, ha innen közelítjük meg, akkor inkább csak az a fontos, hogy csak 8 osztrák csapat van, viszont ugye ebben a ligában például 12 szlovák, tehát a hazai játékosok piaca kevesebb felé oszlik ott, arról nem is beszél, hogy ha lehet 12 külföldi, azt jelenti, hogy elég 10 hazai mondjuk, tehát nekik a bajnokságukra kell 80 hazai játékos, míg Szlovákiában mondjuk 12 csapatra kell legalább 14-15 játékos, ami mondjuk már 180 játékos, tehát ez azért biztosan hatással van a színvonalra, de azért a szlovák jégkorong minősége sokkal magasabb, és ennek megfelelően sokkal több a magas szinten teljesíteni képes játékos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy közelít egymáshoz a két liga, az biztos. Lehet, hogy 5-6 évvel ezelőtt nagyobb volt a különbség, de én már nem látok jelentős különbséget, ha van egyáltalán.
Sokan azt is említették, hogy a magyar jégkorong szempontjából az a fontos, hogyha a játékosok, magyar játékosok, esetleg klubok különböző külföldi ligákban vegyenek részt. Ugye a Fehérvár az Abelben szerepel az osztrák bajnokságban, és a MAC Újbuda, illetve a Jegesmedvég, Miskolci Jegesmedvég is a szlovák extraligában szerepeltek. Most már ugye nincsenek jelen, de lehetett látni egyfajta fejlődést a magyar jégkorongban, hogy ezek a csapatok a szlovák extraligában játszottak, mert ugye azért van különbség a két liga között.
Én azt gondolom, hogy először is ez egy nagyon nagy vita otthon. Van képviselője mindkét oldalnak, és egyébként nyilván megvan a pro és kontra érv mindkettő mellett. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy először meg kell határozni a célt, és utána ahhoz lehet szabni a tervet, hogyha a cél az, hogy rövid középtávon a válogatott A csoportban legyen, vagy legalább a Div 1A elején tudjon maradni, akkor fontos, hogy a játékosok minél magasabb szinten tudjanak jégkorongozni, és kétségtelen, hogy ennek lesz egy gyengítő hatása a hazai bajnokságra nézve. Ha ez nem fontos, csak a hosszú távú cél, az a kérdés, hogy mi lesz 20 év múlva, akkor lehet, hogy tényleg az a jó, ha mindenkit hazaviszünk, és megpróbáljuk a lehető legerősebb magyar bajnokságot építgetni, ha hiszünk abban, hogy az lehet egyszer jó. Én ezzel szkeptikus lennék, én azt gondolom, hogy nekünk soha nem lesz, vagy biztosan nem 10 éven belül lesz Ebel, vagy szlovák extraliga szintű magyar bajnokságunk. Azt is gondolom, hogy a állami finanszírozás miatt a magyar jégkorong válogatott eredményei mindig kulcsfontosságúak lesznek. Nem tudjuk azt mondani, hogy most 5 évig nem számít az eredmény, mert akkor bajba kerülhetünk. És ezekre a tényekre támaszkodva én azt gondolom, hogy az a jó irány, hogy minél több játékosunk és minél több csapatunk versenyezzen a lehető legmagasabb színvonalon. Sajnos most ez a szám, ez 3-ról 1-re fogyatkozott az elmúlt években a csapatok számát illetően. Én azt gondolom, hogy a Fehérvár ebben szereplésének fejlesztő hatása az vitathatatlan, itt 2008 óta azt hiszem, ha jól emlékszem. Úgyhogy sajnálom, hogy most úgy alakul, hogy nincs több magyar csapat magas színvonalon.
Viszont te vagy az érsekújvári jégkorong csapat edzője, és esetleg megtehetnéd azt, hogy több játékosokat, magyarországi játékosokat hozhatnád az extra ligába. Ha jól tudom, nincs magyar játékos az újvári csapatban, ez változhat a jövőben?
Hát nem tudom, ennek ma nincs realitása. Több okból sem, az egyik az, hogy nincs elég minőségi magyar játékos, sajnos az igazság. Aki van, ők tudnak játszani leginkább Fehérváron, az Ebelben, ahol a anyagi lehetőségek jobbak, és a színvonal se rosszabb, tehát szerintem nehéz lenne nyilván elhozni egy Ebel játékost Érsekújvárra.
Bocsánat, viszont Vaj Ádám, tehát egy profi kapus, az A csoportos világbajnokságon svétett a magyar válogatottnál, és hát a kassai csapatban játszott, illetve Besztercő Bányán is megfordult. Esetleg egy-két válogatott szintű játékost a szlovák extraligába hozni, gondolom nem lenne gond ezzel, vagy
hát az volna, hogy a kapus esete picit más. Tehát itt az a kérdés, hogy a Fehérvárnak éppen szüksége van-e Vaj Ádámra, vagy nincs. Ha nincs, akkor Vaj Ádám a piacon marad, ha van, akkor nem marad a piacon. Az elmúlt években azt láttuk, hogy nincs, mert ők külföldi kapusokban bíznak. Második kapusnak pedig az Ádám gondolom nem menne oda, arról is beszélve nem is biztos, hogy meg tudják fizetni, nem is biztos, hogy egy jó projekt egy 26-7-8 éves srác erre a célra. Tehát ez egy egyedi eset, hogy ő a piacon marad. Ez eleve ritka, hogy egy minőségi magyar játékos piacon marad. A másik kérdés pedig az, hogy éppen van-e olyan csapat magasabb színvonal, aki mondjuk megengedheti magának azt, hogy nem feltétlenül kiugró teljesítmény nyújtó játékosra van szüksége légiósként. Tehát például az Ádám esetében mondjuk nem is feltétlenül volt, nem volt ő kimondottan első számú kapusa a Kassának. Volt olyan meccs, amit ő kezdett, de nagyobb részben nem ő kezdett. Ilyet mi, mint érsekben nem engedhetünk meg magunknak. Tehát nekünk, ugye most ha már még mélyebbre megyünk ebben az egészbe, akkor a szlovák játékos piac is viszonylag kicsi, tehát az azt jelenti, hogy viszonylag kevés játékosra nagyon nagy a kereslet, aminek köszönhetően az árak általában emelkednek, ennek az a következménye, hogy a kis csapatok topjátékosokat nem nagyon tudnak megszerezni. Ezt látjuk. Aminek az a következménye, hogy a légiósokkal kell megoldaniuk a legnagyobb feladatokat, tehát nem engedhetik meg magunknak, hogy hoznak egy második számú kapust, vagy egy hatodik számú hátvédet, vagy egy kilencedik számú csatárt, hanem az első kapust, az első három csatárt és az első három hátvédet mondjuk, ha ez a leosztás, ahhoz, hogy esélyük legyen sikerre. Tehát erre pedig magyar játékost én nem látok elérhetőnek.
Hogyan fogadnak el téged itt az érsekújvári csapatban? Ugye tudják, hogy magyarországi vagy magyar nemzetiségű, számít ez az érsekújváriaknak, vagy volt egy kis szkepticizmus azzal kapcsolatosan, hogy te ide érkezel Érsekújvárba, vagy mik a tapasztalatok?
Én sose éreztem ilyet, tehát én azt gondolom, hogy az első, tehát nem tudom, hogy a hírem hallatára ők mit gondoltak, ezt nem tudom nyilván, mert erről nincs információm. Én azt tudom, hogy mi van azóta, mióta tényleg itt is vagyok, és én az első megbeszélés után, amikor bejöttem az öltözőbe, azt éreztem, hogy ez megvan. Tehát ezt a idézőjelben, ezt a megbeszélést, ezt megnyertem.
Ezt a bizalmat.
Igen. És én azt gondolom, hogy azóta is ezzel semmi gondom nincsen. Nagyon jó hozzáállású csapat ez is, és azt mondom, hogy elég jó volt a tavalyi, ez pedig nagyon jó. Mindenki mindent belead, jó a morál, sokat tesznek egymásért. Tehát ilyen kérdésekben azt mondom, hogy nincsen problémánk. Meg kell találnunk még a hiányzó kulcsembereket ahhoz, hogy maximalizálni tudjuk a bennünk rejlő potenciált, mert ugye az a baj, hogy ahogy mi pozíciókra igazoltunk és átgondoltam, kerestük a játékosokat, ez működik is, csak amíg vannak hiányzó pozíciók, addig embereknek a saját pozíciókon kívül kell tudni teljesíteni. Azt jelenti, hogy lesz egy-egy meglepetés biztos, aki képes erre, akire szabtunk valamilyen szerepet, és ennél egy nagyobbat is képes kiválóan ellátni. Nyilván lesz olyan is, aki pedig alul teljesít az elvárásainkhoz képest, reméljük minél kevesebb, de azért ezt tömegével nehéz megvalósítani. Tehát, hogyha megérkezne minden pozícióval egy olyan játékos, akit gondoltunk, és egyébként akire az anyagi keretünk megvan, tehát nem elugaszkodott gondolatok ezek, akkor esne minden a helyére. Tehát akkor kerülne mindenki abba a pozícióba, amiben komfortosan mozog, amiben el tudja látni az adott feladatot.
Ahogy néztem a csapat keretét, légiósok nagyon nem lesznek, de több a szlovák játékos, viszont láttam norvég, amerikai és kanadai légiósokat is, tehát hogy...
Svédet is, fint is, igen.
Fint is, svédet is. Mennyire számítanak a légiósok? Sokkal más hokit játszanak, mint az itteni szlovák játékosok, vagy teljesen egyszintű európai hokit, és nincs különbség az között, hogy...
De mindenképpen van különbség a különböző kultúrákból érkező játékosok között. Vannak nyilván erényeik is, és gyengeségeik is, természetesen. De én azt gondolom, hogy fontos, hogy ők hozzá tudjanak tenni minőségben ehhez a nagy egészhez, mert akkor tud az egész dolog együtt működni. Tehát, hogyha vannak olyan csapatok, ahol mondjuk van 6-8-10 olyan szlovák játékos, aki az első két sorba való, ott egy kicsit kisebb a nyomás azon, hogy milyen külföldit talál a csapat. Utána, amikor megérkezik a külföldi, akkor rajta kisebb a nyomás, hiszen nagyjából tudják a vezetők, hogy mire számíthatnak attól a játékostól, aki már 10 éve a ligában játszik, és már 10 éve top játékos. Itt egy picit más a helyzet, mert még egyszer mondom, milyen játékosokat nem tudunk megfizetni, ez az igazság. Ezt leginkább a top 6-8 csapat, mármint anyagilag top 6-8 csapat elosztogatja egymás között. De ott van ennek köszönhetően egy bázis, amire lehet építeni. A kis csapatoknál ez nem érsekülvári sajátosság, ez mindenhol így van. A kis csapatoknál ez sokkal nehezebb. Nagyon nagy a kitettsége ezeknek a csapatoknak a légiósok irányába. Ha a választások jól sikerülnek, akkor jó, ha nem, akkor nem igazán jó. Úgyhogy ez mindenképpen egy nehézség. A másik dolog pedig az, hogy egy ilyen állandó újraépítésben vannak ezek a kis csapatok, hiszen igazolgat, aki bejön, azt elviszik, aki nem jön be, az nem kell. És van egy nagyon szűk rés a kettő között, akit már megtart ez a csapat. Még egyszer nem feltétlenül magunkról beszélek csak, hanem minden bajnokság kis csapatára elmondható ez. Ezt éljük mi is. Tehát a tavalyi sikerben voltak játékosok, akik nagyon aktívak voltak, nagy részüket elveszítettük, szerencsére van, akit meg tudtunk tartani, de nem mindenkit, és őket is pótolni kell, és közben még top játékosokat is kellett találni egy olyan piacon, ahol nem nagyon van. Meglátjuk majd, hogy ez hogy sikerült, és azt is meglátjuk, hogy még milyen lehetőségek nyílnak ezen a piacon akkor, amikor a top bajnokságok is elindulnak, amikor Észak-Amerikában is kiderül, hogy ki hova kerül, nem csak álmodik arról, hogy mondjuk az AHL-be szerződést kap, hanem majd kiderül, hogy nem kap. És amikor ezek a játékosok piacra kerülnek, akkor hányan lesznek, és ebben Európában mekkora lesz a kereslet.
Az Észak-Újvári csapat elmutatja magáról, hogy nagy sikereket ért el, hiszen a szlovák második, harmadik ligában kezdte, aztán az első ligában is játszott, feljutottak az extra ligába, de játszottak a magyar osztályban is, a magyar ligában, és ez egy óriási siker a környéknek, meg a régiónak is. Viszont nagy számban jönnek szurkolók, és az a kérdésem, hogy Érsekújvár egy magyar környéken, található Szlovákián belül, lehet ez egy a felvidékieknek egy ilyen összetartó csapat, mint például Székelyföldön ugye a Csíkszereda, illetve nem kell messzire menni, hiszen Dunaszerdahelyen a DAC foci csapat a felvidéki magyar közösséget tartja össze. Szóval tapasztalsz-e ilyet, vagy esetleg a jövőben lehet-e ilyen az Érsekújvár, az ámki, a Novi Zámk, az Érsekújvár fel tudja venni ezt a szerepet? Hogy a magyar közösségeket így magyar közösséget bemonza, és a nagy számban jönnek az emberek?
Dolgozik a vezetőség valami hasonlón, tehát van...
Úgy látom, két nyelven is kommunikáltok, tehát a igen. Facebook oldalatok az...
Igen, van szándék, mindenképpen van szándék arra, hogy ilyennél váljunk, és azt gondolom, hogy van is a csapatban, vagy így a... Bocsánat, a csapatban, az nem jó kifejezés, de az egész szervezetben van büszkeség ebbe az irányba. És közben azt is látni kell, hogy mondjuk Csíkszeredával azért nehéz összehasonlítani, mert óriási a tradíciója a hokinak. Tehát én azt gondolom, hogy
és itt Újvárra pedig hát 7-8 éve.
Így van. Tehát a csíkszeredai, mondjuk a Csíkszereda, a Bukarest, az ugye nem egy hoki meccs volt éveken vagy évtizedeken keresztül, hanem egy hokipályára koncentrált polgárháború kb.
Ez elég durva.
Hát igen, ha megnézem videókat, akkor nem is biztos, hogy túlzás. De tehát, hogy az egy, azt akarom csak ezzel mondani, hogy az egy identitás ott. Itt erről mondhatjuk azt, hogy szerencsére nincs szó. Mert ugye itt azért akkora diktatúra nem volt, mint ott, és ennek megfelelően itt talán ennek nincsen ilyen értelemben jelentősége, de azt hiszem, hogy az fontos, hogy megtaláljuk, hogy merre megy tovább ez az egész. Ahogy te is mondtad, itt pár évre tudunk visszatekinteni, amikor az érsekújvári hokiban nagy fejlődés ment végbe, és ennek következményeképpen ma, ez most már sokadik éve egy extraligás csapat, ami egy tök nagy eredmény, de vizsgálnunk kell azt is, hogy van ebből tovább. Én azt az irányt erőltetem az öltözőben is, hogy azt is, tehát nekünk büszkének kell lenni arra, hogy mi vagyunk azok, akik ezt írják. Tehát az érsekújvári hokinak a történetét, történelmét, azt mi írjuk. Van benne egy-egy szép dolog, amiket te is felsoroltál, de mondjuk ha azt mondjuk, hogy 100 éves idén a Kassa, meg 100 éves a Szlován, és ők el tudják mondani, hogy hányszor nyertek ilyen bajnokságot, meg olyan bajnokságot, meg hány NHL-es adtak a szlovák jégkorongnak, meg hány válogatottat, stb., akkor ők joggal nézegetnek visszafelé. Amiben szintén van egy szépség, én értem, de engem mindig is vonzott az ilyesfajta projekt, mint ez, ahol majd remélhetőleg, ha mi jól végezzük a munkánkat, akkor mi leszünk azok, akikre lehet 10 év múlva hivatkozni, hogy hát az ő lábnyomaikon lépkedtek, úgyhogy gyerünk.
És ebben a szezonban a csapatnak mi a célja? Cél a rájátszás? Vagy kimondjuk?
Hát én azt gondolom, hogy a rájátszás az továbbra is valahol az álom és a cél között van. Tehát a reális cél és az álom között. Ami jó, tehát szerintem ez oké. Nyilván arra nagyon kell vigyáznunk, hogy lefelé is tekintgetni kell. Tehát itt most, hogy már lesz kiesés, azért kicsit más a fegyverkezés az alsó fertájon, mint eddig volt. Most mindenki mélyre nyúl, és megpróbálja minden erőforrását mozgósítani annak érdekében, hogy elkerülje azokat a pozíciókat, amelyek kieséssel járhatnak. Nekünk is erre figyelni kell természetesen, de én azt gondolom, hogy a rájátszás az egy szép cél, és utána ott lehet menni tovább, mint tavaly.
Várod már a szezont, illetve a szurkolókat. Mennyire járnak magyar szurkolók hoki meccsekre Érsekújvárba? Tapasztaltad ezt, vagy nem nagyon?
Hát ugye tavaly nem voltak nézők, tehát nem nagyon volt még. Én még nem vettem részt tétmeccsen itt edzőként, úgyhogy lettek a nézők, hogy ez így a legfontosabb megfogalmazás. Ennek megfelelően nem tudom pontosan. Azt viszont tudom, hogy a szurkolóink nagyon odaadóak és kitartóak és lojálisak velünk. Ezt még tavaly is éreztük akkor, amikor nem lehettek itt velünk, de amikor volt ez a kezdet, az én ideérkezésem után még néhány meccs, az ideérkezésem előtt elég sok, azt hiszem, nem tudom, ott egy 12-3 meccsből talán egyet nyert a csapat, és utána még velem is veszített párat. A szurkolóink akkor volt, hogy idejöttek mondjuk a buszindulásra, és akkor azzal buzdítottak minket, és adták tudtunkra, hogy ők mellettünk állnak ebben a nehéz helyzetben is. És nyilván elég nagy volt a boldogság akkor, amikor a Kassát ráadásul hazai pályán tudtuk kiejteni. Tehát még úgy is észleltem, hogy nem mindennapi a szurkolótábor, hogy nem is lehettek szurkolók a meccsen, úgyhogy bízom benne, hogy ez fokozottan így lesz, igen.
Végén beszéljünk még egy kicsit, de röviden a magyar jégkorongról és annak jövőjéről. 2008-ban te is részese voltál a csodának, te is szaporói hős vagy, ugye, hiszen akkor 70 év után jutott fel a magyar jégkorong válogatott az elitbe, ez egy óriási szenzációs csoda volt, és 2015-ben pedig másodedzőként ugyanúgy megélted ezt Krakkóban, 16-ban a válogatott egy csodás teljesítményt nyújtott, ugyan kiesett, de ott tényleg olyan csapatokkal játszott, hogy nem az volt a realitás, hogy bent maradjon. Azóta a Divízió 1-ben próbál minél jobb eredményt elérni a magyar jégkorong válogatott. Szerinted mikor, illetve mi segíthet egy újabb sikert, egy újabb, mi kell ahhoz, hogy egy újabb csoda, vagy egy újabb feljutást megéljünk, és összekötöm azzal, hogy ugye te most itt Érsekújvárban tevékenykedsz, és esetleg innen is tudsz valamilyen tapasztalatokat vinni majd a válogatottba, amivel esetleg a válogatottat tudod erősíteni. Tehát ugye röviden a kérdésem, mikor lesz egy újabb csoda? Tudom, hogy ez egy nagyon ilyen kristálykom kell hozzá ez a megválaszoláshoz, de az ilyen magyar jégkorong szurkolók éhesek erre.
Összetett a kép, én azt gondolom. Én azt gondolom, hogy először is nagyobb tudatosság, a források jobb felhasználása lenne a legfontosabb ahhoz, hogy a magyar jégkorong előre tudjon lépni. Ez ma szerintem csak nyomokban történik meg. Ez az első probléma. A második probléma az, hogy nem biztos, hogy az a realitás, hogy a magyar válogatottnak fel kell tudnia jutni, ahhoz képest, ahol most tartunk. Lehetne ez a realitás, hogyha az elmúlt 6-8 évben ennél sokkal jobban működtünk volna, mint ahogy. Szerintem nem jól működünk, és nem jó az irány. De ez nem az én dolgom ezt megítélni, ez az én magánvéleményem. Ennek megfelelően a fejlődés sem az igazi. És így ma az, abból, ami ma van, ebből nem reális az, hogy feljutás legyen. Teszem gyorsan hozzá, hogy ha van olyan, amikor semmi realitása nem volt ennek a feljutásnak, az a 2008-as, azért is így csodának, mert hát ez nem, tehát semmi, az égben semmi ilyen nem mutatott arra, hogy annak a csapatnak fel kellene jutnia. Viszont azt gondolom, hogy a csapat körül nagyon nagy volt a rend, nagyon nagy volt az összetartás, nagyon pontosan mindenki tudta, hogy ez neki az életében mennyire fontos, és ezért hajlandó volt az elvárhatónál sokkal többet tenni. Én azt gondolom, hogy most valahol a kettő között tart a magyar jégkorong, már nincs meg ez a családiasság, a szerencsére teszem hozzá, tehát most már elég nagy a sportág ahhoz, hogy ne mondhassuk azt, hogy 25 emberből kiválasztjuk a 22-t, és akkor ez milyen egy összetartó jó fejű közösség.
Valakiből hátvédet kell csinálni, kell is a hátvéd.
Tehát ennél már sokkal nagyobb, de még nagyon messze van attól, hogy profi legyen, hogy igazán jól működjön, ahol már olyan nagyok a számok, hogy ki kitermelik magukból a nagy tehetségeket, akikből utána lehetnek Hári Jánosok, meg nem tudom, Erdély Csanádok, vagy Sofron Istvánok, vagy nem tudom, Hetényi Zolik tömkelegével. Amint felsoroltuk, halljuk, hogy van egy-egy, vagy 5-6, vagy bármennyi, de sajnos nincsen 40-50. Tehát most is azt kellene, hogy elérjük, hogy azok a rendelkezésre álló erőforrások, legyen az játékos pénz, stb. Nem szép dolog erőforrásnak hívni egy játékos, de ha a képet nézzük, akkor az. Ezek az erőforrások nagyon tudják hozni a saját potenciáljukat. Ha ez megtörténne, akkor előfordulhatna egy újabb feljutás, amit egyébként én már nem szívesen hívnék csodának, mert ez már szerencsére nem feltétlenül kell, hogy a csoda kategóriába tartozz, de még egy szóval szerint elvárni túlzás mindenképpen.
Azt mondtad, hogy kell a erőforrás is, de az utánpótlás sorsa feledkezzünk meg, hiszen onnan tudjuk kinevelni a jövő sztárjait. Hol tart most a magyar utánpótlás?
Én azt gondolom, hogy amit az előző válaszom elején mondtam, az leginkább az utánpótlásra vonatkozik, hogy én azt gondolom, hogy fejlődik, nagyobb a létszám, de én nem érzem az átütő sikert, a nagyon nagy változást, ahol nagyon nagyot emelkedett volna a színvonal. Sokkal több a játékos, sokkal több a használható játékos, de az igazán kiemelkedő nem tudom, Ladányi Balázsok, vagy Ocskai Gáborok, vagy Palkovics Krisztiánokat, én nem látom sorban állni 20-asával, amint kopogtatják a felnőtt csapatok ajtaját, hogy ők igenis készen állnak. Van, szerencsére, de azért a fent említettek, ők mondjuk top játékosai tudtak lenni az Ebelnek. Úgy, hogy 20-as éveik végén jutottak abba a rendszerbe, ahol ilyen szinten lehetett versenyezni, sőt Ebelben már 30-as éveikben. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egy, tehát ott nem tartunk, sajnos. És ezt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy hogy lehet, hogy nagyon kevés erőforrásból, semmi pénzzel, nem tudom, 30 játékos vagy 40-ből sikerül kinevelni ennyi kiemelkedőt, ma pedig nagyon sok pénzből, elég sok jégpályán, 10-szer annyi játékosból, hát ha azt mondjuk, hogy ugyanannyit sikerül kinevelni, akkor nagyon nagy vonalak voltunk, de nem sikerül megközelíteni azt, én azt gondolom. Tehát, hogy valami itt biztosan nem jó a rendszerben, amiről sokat ötletelünk mi, akik ebbe élünk, nem tudom, évtizedek óta, de nincs sajnos egy egységes irány, amerre tudna menni a magyar jégkorong. Mindenki kicsit más irányba húzza.
Hát reméljük, hogy a jövőben ez az irány egységesebb lesz, erőteljesebb magyar jégkorongot fogunk majd látni, és reméljük, hogy majd nem kell 10 évet, illetve 5 évet várni ahhoz, hogy egy magyar-szlovák meccset lássunk a világelitben. Sok sikert kívánok a magyar jégkorongnak, és hát az Érsekújvárnak is. Sikeres rajtot, de hogyha nem lesz győzelem, akkor se csüggedjen a csapat, menjen előre, és reméljük, hogy sikerül bejutni majd a rájátszásba is. Nagyon szépen köszönöm Majoros Gergelynek a lehetőséget, és azt, hogy egy ilyen kiváló edzővel és volt jégkorong válogatottal tudtam beszélgetni. Önöknek, kedves hallgatók, pedig a megtisztelő figyelmet.
Köszönöm szépen, én is viszont.